Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunknak az első versét. 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk!
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged ez egész földre, kiterjed és felhat az egekre.
A mi segítségünk is, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy Marci Emma született, Béres Bai Emma, 68 évesen hunyt el augusztus 31-én. Hídvégen szüleinek sírboltjában temették. Gyászolja a leánya, Kovács Kinga, gyülekezetünknek kedves tagja. A héten búcsúztak szerettei Kőházi Gyula Tibor testvérünktől, aki Ausztráliában élt, és 82 éves korában 2021-ben ott hunyt el, végakarata szerint hozták haza az ő hamvait, valamint a héten búcsúztak szerettei Hegyi Ferencné, Szőke Rozália 75 éves, Demény Imre János 79 éves, Ulrich Gyuláné Pintér Mária 90 éves, és Kulcsár Magdolna 85 éves testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok részére. A mai istentiszteletünk ismét egy beszélgetős istentisztelet, amikor a rövidített istentiszteleti alkalom után kis csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét, különböző csoportokban, a beosztást mindjárt mondom, hogy mi szerint lesz, és miután befejeztük a beszélgetéseket, déltől egy szerény szeretett vendégségre várunk mindenkit az új gyülekezeti termünkben. És elmondom a csoportokat. A család nevünknek a kezdő betűi szerint lesznek a csoportok. A-tól G-ig ezek a nevek maradnak itt a templomban, azok a kedves testvérek. Nagyné Etelk a kedves testvérünk vezetésével. H-tól N-ig a nagy gyülekezeti terembe lesznek a testvérek. Tamás tiszteletes úrral. És O-tól Z-ig velem a pincében, szintén a gyülekezeti háznak a pincében, de majd úgyis megkeressük egymást, meg fogjuk egymást találni. Ezt majd még egyszer el fogjuk mondani a végén, tehát A-tól G-ig itt a templomban Etelkával, H-tól N-ig a gyülekezeti teremben Tamással, és O-tól Z-ig velem a pincében. Várjuk szeretettel a testvéreket! Jövő vasárnap, Isten tisztelet után kérjük a szolgáló csapat tagjait az augusztusi gyermektábor értékelésére és tanulságainak megbeszélésére. Tehát jövő vasárnap az Isten tisztelet után a gyermektábornak, a napközis gyermektábornak az utó megbeszélése lesz, ahol összeszedjük a gondolatainkat, hogy hogyan is lehetne legközelebb még jobb ez a tábor. Ugyancsak a jövő vasárnapi Isten tisztelet végén, vagyis utána tartjuk majd a november 10-i jubileumi ünnepség előkészítő megbeszélését, amelyre majd szintén szeretettel várunk minden kedves testvért. A templom kerítésének a festése, amelyre még továbbra is várjuk a testvéreknek a jelentkezését nálunk, vagy a kedves presbiter testvéreinknél a Pintér házaspárnál, szeptember 21-én szombaton lesz, tehát 2 hét múlva szombaton. Reggel 8-tól várjuk a testvéreket a gyülekezeti házban egy megbeszélésre, és utána 9-től kezdjük majd a munkálatokat, és akik szívesen részt vesznek benne, azok továbbra is jelentkezhetnek nálunk. Szeptember 22-én Dominiák Zsolt lelkipásztor hirdet majd közöttünk igét. Az egyházkerület őt rendelte ki a 3. csillagtelepi csepeli református gyülekezet elindításának a missziójára vagy munkájára. Imádkozzunk az ő szolgálatáért. És hittanos tanévnyitó istentiszteletünket át kellett helyeznünk a Futa Csepel program miatt. A október 6-án vasárnap lesz. Minden kedves családot, minden kedves testvért várunk október 6-án a hittanos tanévnyitónkra. És október 26-án az őszi szünet elején tervezünk egy gyülekezeti kirándulást, amelyről majd bővebb információt fogunk megosztani majd a weboldalainkon, meg itt a templomban is. Arra is várunk mindenkit. Tehát aki már tudja most, hogy jönne velünk egy gyülekezeti kirándulásra, az október 6-át írja be a naptárjába. És folytassuk Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, énekszóval a már megkezdett 8. Zsoltárt a 2. versétől a 4. verséig. És a 2. verse így kezdődik, dicsérnek téged még a csecsemők is.
Dicsérnek téged még a csecsemők is, szájukban viselik nevedet ők is, kik által ellenséget megejtesz, és bosszú állót megszégyenítesz.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk ígéjét, Pál apostolnak az 1. leveléből a korintusiakhoz írva, a 15. fejezetből a 20. verstől a 28-as versig. Ám de Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Mindenki a maga rendje szerint. Az első zsenge Krisztus. Azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Azután jön a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá nem veti. Utolsó ellenségeként a halált törli el, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Amikor pedig minden alávettetett, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki neki mindent alávetett, hogy Isten legyen minden mindenben. Isten áldja meg az ő igéinek a hallgatását, a szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek testvérem, ezért fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te gondviselésedet, a te szeretetedet, mindazt a rendet, mindazt a jót, amit ide a világba teremtettél, ami szerint működik ez a gyönyörű, szép, általad létrehozott világ. Köszönjük azt is, hogy ebben adsz útmutatást is nekünk, a te ígédet, a te szent szavadat, amit mindig hallgathatunk, mindig követhetünk, attól, hogy egyre világosabb legyen a számunkra, hogy mit is akarsz tőlünk, hogyan is szeretnéd, hogy tegyünk, cselekedjünk, éljünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg a mai beszélgetéseket is, a gyermekek között végzett szolgálatot is, és kérünk, Urunk, hogy te viselj gondot a beteg testvéreinkről, akik ma nem tudnak többen is részt venni, mert vagy ők maguk a betegek, vagy beteget ápolnak, ezért ezeknek a testvéreknek te adj gyógyulást. Gyászoló családokat is eléd hozom, Uram, hiszen nagyon szerették azt, akit te magadhoz szólítottál, te viselj gondot róluk, szereteteddel, szent lelkeddel vedd körül őket. Áld meg az igét hallgatását, a szívünk befogadását, hogy úgy akarjuk azt megtartani, hogy az szinte természetes legyen nekünk, hiszen az életünkbe íródik. Amen. És testvéreim, énekeljünk az ige hirdetés előtt a 266-os számú énekünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem az előbb felolvasott szakaszban, és a jelenések könyve 14. fejezetének 6. és 7. verseiben található következőképpen. És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan mondta, féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tenger és a vizek forrásait. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT-val foglalkozunk a beszélgetős istentiszteleteken, és most az Atya Istenről szóló szakasz a témánk. És azt szeretném mondani bevezetésképpen, hogy az olimpia alkalmával, meg általában, amikor sport közvetítéseket nézek, illetve utána hallgatom a kommentárokat, nagyon sokszor hangzik el az, hogy fejben dől el minden. Hogy fejben ott kell lenni. És ez azt gondolom, hogy mindannyiunk életére nézve egy nagyon fontos megállapítás. Nem csak a sportgyőzelem dől el ott, hogy rendben vagyunk-e a gondolkodásunkban, ott vagyunk-e, ahol kell, hanem a fejünkben dől el egyáltalán az életünk is, hogy helyén, helyünkön vagyunk-e. Miért is mondom ezt? Azért mondom, mert egy furcsa dolgot mond a két igénk. Az első igében az volt a furcsa, hogy Jézus Krisztus, amikor teljes győzelmet arat itt ezen a földön, amikor majd mindenki elhiszi, hogy ő az Isten küldöttje, és ő neki volt igaza, hogy odaadta az életét értünk, amikor ő győz teljesen, akkor azt mondja az ige, hogy átadja az uralmat az atyának, és akkor Isten lesz minden mindenekben. És a Jelenések könyve igéje pedig olyan szempontból furcsa talán, hogy arról beszél, hogy ez a Jelenések könyve forduló pontján van, amikor az űrzavar a tetőfokára hág a 13. fejezetben, és itt a 14. fejezetben pedig meghirdeti az Isten ítéletét, tehát megint a véget, az utolsó szakaszt, és akkor azt mondja, hogy egy angyal repült és hirdette az örök evangéliumot, amely így hangzott: féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát, hogy kit imádjunk a végén? Azt, aki teremtette a mennyet, földet, a tengert és a vizek forrásait. A mai kereszténység nem ebbe az irányba halad. És azt gondolom, hogy ez egy téves irány a Bibliát látva. Jézus Krisztusban közénk jött az Isten, hogy megismerjük őt, de hát a Teremtő Isten, az ő csodálatos tervével ismerhetjük meg Jézus Krisztusban. És a Szentlélekben ez a Jézus Krisztus jött közénk, de hát ez megint csak a Teremtő Atya Istennek a lelke, akivel ezt az egész gyönyörű világot megalkotta. A mai világban pedig inkább azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább beszélnek Jézus Krisztusról, aki mindenkit megváltott, aki mindenkit szeret, nincs baj, el van törölve a bűn, meg van bocsátva, minden rendben van, és eljött a Szentlélek, és az mindenkire kiárad, és mindenkit megtanít mindenfajta dologra, főleg arra, hogy örvendezzen és énekeljen minden időben. És a Biblia azt mondja, hogy nem. Nem ez az irány. Az irány az, hogy elindult ez az élet és ez a világ az atyától, aki megteremtette, és az egész hozzátér vissza. És igen, Szent Háromság Isten, és Jézus Krisztusban ismerjük meg igazán, és a Szentlélek segít nekünk ebben konkrétan a személyes életünkben. De a cél az, hogy féljük, dicsőítsük, az ítéletét elfogadjuk és imádjuk az atyának. Ma ezek olyan ismeretlennek tűnnek. Az Isten félele. Van Jézus, a megváltó, aki mindenkit megváltott, és a Szentlélek, aki hallelujázásra, danászásra hív mindenkit. Isten félelem ugyan már. És János, amikor találkozott, ő volt a szeretett tanítvány, itt a Jelenések könyve elején találkozik Jézussal, és a földre borul, mint egy halott. Nem. Azt mondja, hogy ó, hát ő mindent megváltott, minden rendben, nem kezd el hallelujázni és dalolászni, hanem az Isten jelenlétének a félelmes test voltát megtapasztalja, és a dicsőségét meglátja Jézusba. Jézus ezeket mutatta meg. Az Isten dicsősége ragyog föl rajta, igaz, hogy abban, ahogyan az életét adta értünk. És ezt elismerte az Isten, és föltámasztotta őt a halálból, hogy az Isten dicsőségét ismerteti meg velünk. És az ő ítéletéről Jézus Krisztus nagyon sokat beszélt. Ő mondta azt, hogy ne féljetek attól, aki csak a földi életetekbe tud különböző rossz dolgokat tenni, hanem attól féljetek, aki az ítéletben el tud titeket pusztítani. És itt a mennyei atyáról beszélt. És nagyon sokat mondta, hogy jobb fél lábbal bemenned az üdvösségre, mint két lábbal az ítéletre, ahol férgük nem alszik el, nem hal meg, és tűzük nem alszik ki. Beszélt számtalan alkalommal az ítéletről, csak aki nem akarja meghallani, az elhessegeti magától, és az így jártak a zsidók is, akik nem akartak hallani az értük életét odaadó Messiásról, és amikor eljött, akkor nem is ismertek rá. Hát ugyanúgy így járunk, amikor az ítéletben eljövő Istenről szól az ige nagy része, hogy amikor eljön ítéletre, nem fogunk rá ismerni. És talán azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Jaj, csak nehogy ez legyen. Az pedig, hogy a Teremtő Istenről, az Atyáról fejben nem gondolkozunk, és nem vagyunk ott a helyünkön, az nagy részben annak köszönhető, hogy az evolúció elterjedt ezen a világon. Szeretném, hogyha most megnéznénk, végig gondolnánk, hogy az evolúció mennyire összeegyeztethetetlen mindazzal, amit Isten mond magáról a Bibliában. Az evolúció egy emberi kitalálás, egy elmélet, amivel megmagyarázzuk, hogy miért nem szükséges Istent feltételeznünk e mögött, a világ mögött, az életünk mögött. Miért nem tartozunk felelősséggel egy óriási hatalomnak, aki a tenyerében tart minket, és aki bármit megtehet velünk. Az evolúció erre jó, hogy mindezt kérdésessé és relatívvá, viszonylagossá tegye. Csak hogy az evolúció alapvető gondolatai szöges ellentétben állnak mindazzal, amit a Biblia mond. Először is az evolúció azt mondja, hogy ez a világ véletlenül keletkezett. És benne a kiszámíthatatlan és felfoghatatlan véletlen munkálkodik, és nincs semmi célja a dolgoknak, hanem csak a nagy világűr és az üresség és a céltalanság van. És a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. De egyébként Albert Einstein, a hatalmas elméleti fizikus, akitől ered minden modern fizika, ő azt mondta, hogy az Isten nem kockajátékos. És éppen az elméleti fizika miatt mondta ezt, hogy ez, ebben ő biztos, hogy ez nem így van. És a Biblia ezt mondja, hogy az Isten tervet alkotott. Ez a terv azt jelenti, hogy minden egyes részletét átgondolta ennek a világnak előre, eltervezte, nem bízott semmit a véletlenre. Minden egyes részlete ennek a világnak az ő tervébe illeszkedő dolog. Hát Jézus is ilyeneket mond, hogy egy kis veréb sem esik le a földre az én mennyei atyám akarata nélkül. Vagy azt mondja, hogy a hajszálaitokat számon tartja. Az sem úgy van, hogy véletlen most ennyit fésültem ki. Nem. Egészen, persze ez egy, megint egy hiperbola, az azt jelenti, hogy a végtelenbe hajítja Jézus a mondani valóját, hogy fölhívja a figyelmünket valamire. De ezzel pontosan azt támasztja alá, és azt mondja, hogy az Isten minden egyes részletében végig gondolta ezt a világot, és minden egyes részletét a kezében tartja. A másik ilyen hazugság, amit az evolúció elmélet mond, hogy ez a világ úgy keletkezett, hogy egy csomó selejt keletkezett, egy csomó rossz dolog, mutáció történt, ami nem hasznos, és egy csomó kísérlet, és néhány dolog az jól fejlődött, évmillióként volt talán egy-két dolog, ami előre mutatott, de a többi az mind selejt. És a sok-sok selejten keresztül emelkedett magasba a teremtés. Hát ez sem így van. Az Isten nem selejtek tömegén keresztül teremtett. Az Istennél nincsen selejt. És ez nagyon fontos, hogy helyben ott legyünk, ahol kell. Az Istennél nem selejt az abortusznak a végterméke. Az Istennél az egy élő ember kezdete. Az Istennél nem selejt az, aki a háborúban elhull, vagy aki a Száhel övezetben éhezik, és azért pusztul el. Ez nagyon fontos, hogy helyén legyen a gondolkodásunk, mert ez meghatároz sok mindent, ahogyan viszonyulunk emberekhez, dolgokhoz. Istennél nem selejt, aki elrontja az életét. Mikor Jézus Krisztusban lejött az Isten, akkor pontosan ezekhez az elrontott életűekhez jött. A vámszedőkhöz, meg a bűnös nőkhöz. Ezeknek az életét tért, mindent megtett. Tehát az Istennél nincs selejt. Ő nem mondja azt senkire, hogy selejt, mert az ő tervében mindenkinek az élete számít. igenis számítanak azok a cigány gyerekek, akik megszülettek, és borzalmas körülmények között, vagy borzalmas elvek, vagy elvtelenségek között nőnek föl. Igenis számítanak, és ő igenis szereti őket, és azt akarja, hogy mi is szeressük őket, és mi is foglalkozzunk velük. Tehát az evolúció elmélet ezért a két dologért hazugság, meg a harmadikért, mert az evolúció elmélet azt mondja, hogy ezt az egész világot a létért való küzdelem mozgatja, és ebben tülekedünk, és egymást eltapossuk, és az erősebb győz. És ez így rendben van. És a Biblia azt mondja, hogy ez így nagyon nincs rendben. Ez a világ nem arra épül, hogy a létért való küzdelemben eltapossuk egymást, és az erősebb győzzön, hanem ez a világ arra lett kitalálva, hogy az erősek vigyázzanak a gyengékre. A római levélben mondja ezt a 14. fejezetben, így bíztat az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedvezzünk. Ez az elv a gyülekezetben. Aki gyönge a hitben, aki szegény, aki nem találja a helyét, akin valami kísértés lesz úrrá, a gyönge az nem félrelökni való, nem eltaposni való, hanem olyan valaki, akivel foglalkozni kell, akit fel kell emelni, akinek a szeretetünket éreznie és tapasztalnia kell az odafigyelésünkben, a gondoskodásunkban. Fejben dől el minden. A dicsőséges, hatalmas, ítéletet tartó Istenhez tart az életünk Jézus Krisztuson, a megváltón és a Szentléleken keresztül is, és a fejünkben oda készüljünk, és ne az evolúció bizonytalanná tevő dolgai határozzák meg a világról alkotott felfogásunkat, hanem a Biblia határozott útmutatása, hogy az Isten terve minden részletében ez a világ. Ami elromlik benne, az mind az ember sara, de az Isten dicséri az, hogy ezeket mindig kijavítja, helyrehozza, hogy ne dőljön össze ez a világ, hogy ne az látszódjék benne, hogy a gonosz győz. És az Isten nem teremt selejtet, és nem arra bíztat minket, hogy tapossunk, és küzdjünk, és másokon emelkedjünk föl, hanem hogy mi emeljük föl a környezetünket, figyeljünk oda a gyengékre, és minden egyes gyönge élet számít, az idősek, a betegek, a haldoklók, a legkisebb gyermekek, mind-mind. Legyünk fejben a helyünkön, és ezért kell a Bibliát tanulmányozni, ezért kell erősíteni a lelkünket napról napra. Amen. Válaszoljunk az igére a 798. énekünk első versével, hűséged végtelen, Atyám nagy Isten.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe az egek fölé, irgalmad nem fogyamoló idővel. Ki voltál, az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram,
jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy szeretnéd helyre rakni a gondolatainkat, hogy azért küldted Jézust, hogy azért küldted el a Szent Lelkedet, hogy mi jól tudjunk gondolkozni róla. Hogy mi a szeretetedet, a hűségedet, a hatalmadat ismerjük fel ennek a világnak a csodái nyomán. Bocsáss meg minden eltévejedésünket, minden bizonytalanságunkat. De köszönjük, hogy nem szűnsz minket bátorítani. Kérünk téged, hogy munkáld a szívünkbe ezt a bátorságot, hogy a te terved jó. A te terved minden részlete jó. Átgondolt, alapos, hogy nálad nincs se lejt, és hogy te azt akarod, hogy ne tapossunk egymáson, ne félrelökjük egymást, hanem odafigyeljünk egymásra, és felemeljük egymást. Köszönjük csodálatos tervedet, hatalmadat. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az életünket. Köszönjük, hogy kezedben lehet minden dolgunk. Köszönjük, hogy a nehézségek között is erre támaszkodhatunk, és ez juthat eszünkbe. Kérünk, munkálkodj bennünk, és segíts, hogy ezt a lelkületet megérezzék, és megkívánják a környezetünkben is. Amen. Most kiki önmagában imádkozzék folytatásban az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vonta meg tőlem kegyelmét. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. és folytassuk a megkezdett dicséretünket, a 798. ének második és harmadik verseit énekeljük befejezésül, mielőtt a csoportokba megyünk, majd lent elmondom újra a csoportbeosztást. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold, s a nagy csillagsereg, ez zengi szüntelen, együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet.
Hűséged végtelen, mint